Írtam ugye jó néhány regényt, és most, mikor jöttünk erre az erdélyi körútra, könyvekkel, meg eseményekre is, ritkán mozdulok ki, akkor fölmerült a kérdés, hogy miről is, melyik könyvet mutassuk be a sok közül, és akkor így jött az ötlet, hogy hát szinte minden regényemben nőkről írok, főként nőkről, de hogyha nem nőkről, akkor is óriási teret kapnak ezekben a regényekben a nőalakok. Hát akkor Szávai Géza nőalakjai.
Csak nem hangzott olyan rosszul.
Nem, én csak ugye helyesbítettem, hogy megfelelő nő, a női meder megfelelő helyére kerüljön a mondat.
Mert hát azért mégiscsak szerencsés helyzetben van az az ember, aki meg tudja teremteni magának ezeket a nőket, ezeket a személyiségjegyeket.
Igen, én igazságtalannak tartom nem a földi berendezkedést, mert azt az Úristen valamikor elrendezte, és azt újra rendezni, ahogy látom, egyelőre nem nagyon fog sikerülni, nem is érdemes. Ám de, hogy valaki ebben a berendezkedésben miként viszonyul egyik ember a másikhoz, ott már nekem igen komoly gondjaim vannak. És hát én egy nő elvű ember vagyok. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az édesanyám is nő volt, a feleségem is nő, a lányom is nő, és az unokáim is nők, három kis lányunokám. És hogy rögtön a közepébe vágjunk, és jelezzem, hogy mire gondolok. Mindannyian tanultak az iskolában családregényekről. Hát ugye ez a regényírás teteje, mindenki családregényt akar írni, és akkor vesznek egy családot, teszem azt, Benedek Zsigáék családját. Akkor Benedek Zsigáról szól a regény, a fiáról, Benedek Pistáról, az unokájáról, Benedek Jóskáról, a dédunokájáról, Benedek Pityuról, és akkor van egy halom, Benedek. És akkor az én kérdésem a következő. Mi a fenéért ennyire férfi elvű a mi életünk, hiszen a valóságban nem létezik ez a férfi elvűség, hiszen a Benedek nem tudom, Zsigának is volt egy felesége, akit a neve után Benedek Sárinak hívtak mondjuk. A tegnap a Bolyai liceumban találkoztam gimnazistákkal, és ott is, amikor ezt a kérdést felvetettem, akkor hogy is mondjam, hozzám közelebb álló példát hoztam. Azt mondtam, hogy itt van például az én kislányom Szávai Eszter. Hogyha lányvonalon akarnánk írni egy családregényt, és miért ne akarnánk? Hogy történhetett meg az, hogy nincsen még egy női vonalú családregény? Miért csak apák és fiúk, anyák és lányok? Az nem számít a közösségi tudatban. Tehát mondom, a feleségemnek a nagymamáját úgy hívták, hogy Pünkösdi Terézia. Aztán férjhez ment, neve mindjárt megváltozott, Bodó Terézia lett belőle, tehát Pünkösdi Terézia lánya Bodó Ilus. Bodó Ilusnak a lánya Simon Ilona. Simon Ilonának a lánya Szávai Eszter. Hát, hogyha ezt a négy nevet egymásra, anya és lány viszony, ez is bizony egy családregény, de hogy senki a prózaírók, a regényírók közül ezt még nem írt egy ilyen nő elvű családregényt. Még azok abban a kultúrákban sem született ilyen regény, ahol egyébként az anya elvűség, a leszármazásnak ez a kontrollja, mert ugye csak az anya biztos, és a zsidónak az számít, akinek az édesanyja zsidó. Tehát a zsidóknál még ott ők sem írtak ilyen regényt. Na most ezzel, amit én elmondtam, ebből egyértelműen látszik az, hogy én mennyire ragaszkodom a női principiumhoz, már csak azért is, mert a legszeretettebb lények, a kislányom, a lányunokáim, nők. És hát nekik az édesapjuk, meg a nagypapájuk, legalább ő vegye komolyan a női principiumot. Ezért van minden egyes regényemben ennyire körbeírt, kimunkált nőalak.
És hát valószínűleg a szeretett nők is belekeverednek valahogy ezekbe a nőalakokba, hiszen ugye tőlük jönnek a legintenzívebb érzések.
Hát persze. Én, amikor kitalálták a kiadóban, a pontkiadóban, hogy ennek a körútnak, vagy ennek a találkozónak. A hasonlít a szerelemre? Kérdés.
Igen, ez a kérdés a holnapi bemutatónak, amelyre itt a hármas stúdióban várjuk majd 6 órától a közönséget.
Igen, holnap délután a regényeimről lesz szó, és részleteket mutatnak be belőle. Nagyon remélem, hogy jó kiművelt érzékenységgel viszonyuló színésznők és színésznő palánták ezekhez a szövegekhez. Tehát amikor ez így fölmerült, hogy hasonlít a szerelemre, akkor is ez egy regényből egy fél mondat kiemelve. A Kivégezzük Nagyapádat című regénynek az egyik szereplője mondja azt, elgondolkozva és szomorúan, hogy van-e valami az előzményeinkben, apám, anyám, nagymamám, nagyapám történetében, van-e valami, ami hasonlít a szerelemre. Ezt nagyon sokan elfelejtjük, és akik ezen gondolkoztunk gyerekkorunkban, de gyerekkorunkban még érzékenyek voltunk, sérülékenyek. Azóta már erre nem szívesen emlékezünk, de akkor igen sokunkat foglalkoztat, mindenkit foglalkoztatott, ne hazudjunk. Akik letagadjuk, azokat is, őket is foglalkoztatta, hogy vajon mi szerelemből születtünk? Vagy ne talán valamiből, ami egyáltalán hasonlít a szerelemre?
Ez nagy kérdés.
Óriási kérdés. Mi az a hatalmas erő, ami ilyen szélben röpködő szalmaszálaként egymáshoz sodorja az embereket, és aztán születik ebből új ember? Na most én ebben a egyáltalán nem a szerelemről szóló könyvemben is, a Székely Jeruzsálemben is, abban is megírtam, hogy mennyire foglalkoztatott engem nagyanyámnak egy mondata, gyerekkoromban hallottam, és úgy belém égetődött. Veszekedtek nagyapámmal, és nagymama azt panaszolta, hogy kell ez a Samu kötekedjen, most öregkorban, amikor most kellene legjobban szeressük egymást. Atya, Úristen, öreg emberek szerelme, hogy van ez? És hogy bennem maradt ez a kérdés, hogy tényleg, hogy van ez? És hát később is a már említett Kivégezzük Nagyapádat.
Amely ismerős a rádió hallgatók számára is, hiszen hangos könyv formában tettük közzé.
Tényleg, a rádióban itt folytatásban ment és hozzáférhető hangos könyvként is. Tehát abban is a szerelemnek a létezhetősége, vagy a szinte társadalmi jellegű kimaradása az emberek életéből, hiszen ahogy mondták, volt föld a földdel házasodik. Nem férfi a nővel.
Igen, erre birtok a birtokkal.
Igen, erre ma már kevesen emlékeznek, pedig ez a mi előzményünk, és föltetjük a kérdést, hogy ez mennyiben hasonlít a szerelemhez. Szóval a másik regény, aminek a visszhangja is egészen furcsa volt, ez az Aletta Bárkája. Hát az Aletta Bárkáját a Székely Jeruzsálem után írtam, mert a Székely Jeruzsálem az egy valóságos történeteket elmesélő regény, tehát az életünket, hogy egy székelyföldi gyereknek milyen esélye van a világban, egy székelyföldi nyilván magyar gyereknek, ami egyúttal nem csak az ő esélye, ezért is kapta a könyv ezt a címet, a Székely Jeruzsálem, mert hogyha a Biblia az emberiségnek a regénye, akkor mi, kimondottan székelyföldi magyar gyerekek, mi a fenét kereshetünk a Bibliában? És miért ilyen igazságtalan velünk ez a Bibliának nevezett regény? Miért történik velünk annyi tragédia? Miért nem állhatunk ki a világ elé 5 évesen ugyanazzal az egyenlőség tudattal, mint egy jenki gyerek Washingtonban? Például. És ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, nagyon-nagyon foglalkoztatott ez a dolog, és hát eljutottam oda a Székely Jeruzsálemben, hogy itt azért Erdély földjén mégiscsak kimunkáltunk valamit itt a sok vallás közepette, ami a sokat dicsért, agyon dicsért, gyakran méltatlanul dicsért Európai Uniós elveknek az előképe lehetne. És ennek tudatában kell lenni.
Kicsi mintája.
Persze, mintája. Az Európai Unió nagyon távol áll attól a létezés tapasztalattól, aminek mi, hogy is mondjam, sorsosai vagyunk itt Erdélyben. Tehát nehogy már elkezdjenek minket okítani, viszont a mi előéletünkből a saját előéletét tanulhatná meg Európa. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és amit itt leírtam, ez minden ugye tény, őszinteség, olyanszerű az egész regény, mint egy ilyen epikus sodrású valami, egy eposz, ami 500 évre terjed ki, és akkor utána nekem föl kellett szabadulnom, hogy ne legyek ennyire röghöz tapasztva, röghöz kötve, és akkor írtam egy regényt, Aletta bárkája. Hát ez Aletta bárkája egy lányról, holland lányról szól, akinek, aki nem véletlenül Aletta, mert az én tudatomban ugye Aletta van der Maat járkált, aki az apácai Csere János felesége volt, ez csak egy olyan, hogy is mondjam, az írói pszichének egy olyan vonatkozás, amit kár elhallgatni. Tehát Aletta így lépett be az én életembe, és Aletta egy református pap lánya, az édesanyjával egy misszionárius útra ment, ugyanis Európából akkor mentek a misszionáriusok a úgynevezett, akkor is harmadik világnak nevezett részekre, jelesül Japánba, és a japánokat akarták kereszténységre téríteni. Igen ám, de Európából mentek a katolikusok is. Tehát gyakorlatilag miközben Európában folyt a vallásháború, amit most mondok, én nagyon, nagyon fontosnak tartom, mert Európa újabb vallásháborús hangulatban leledzik most ezekben a hónapokban és években. Nem véletlenül írtam a regényt se, és nem véletlenül mondom ezeket a dolgokat. Tehát Hollandiából és Európából egy ilyen kihelyezett vallásháború generáltak Japánban. Ott is egymásnak mentek. És döbbenetes a japán őslakosság és a japán értelmiség reakciója erre. Adott pillanatban azt mondták, hogy számukra a legnagyobb veszély a kereszténység, hiszen lám véres ütközéseket hoz, ez a japánnak nem kell az önpusztítás. Ezért egyszerűen itt most a történetet nagyon egyszerűsítve mesélem, egészen egyszerűen kiirtottak minden keresztényt, 100 000 számra gyilkolták le japán földjén a keresztényeket, legyilkolták az összes japánt, aki keresztény hitre tért. Ott senki nem maradt keresztény, a japán szigetek köré, tehát Japán köré egy ilyen, úgy mondanák, hogy kordon szanitár, de még annál is, rendőrkordonnál is erősebb kordon húztak, senki be nem jöhetett, ki nem mehetett. Körülbelül 1 millió japán halász maradt kint a tengereken, őt sem engedték vissza, nehogy véletlenül fertőzött legyen a keresztény eszmeiséggel. És Japán így bezárkózott 200 évre, és ebben az elzárkózásban, a földkerekségen ez az egyik legdrámaibb, egy fantasztikus történet. Amikor egy nép így magát bekeríti, annyira veszélyesnek tart egy ideológiát. Kereszténység ideológiát láttak. Na, ennyi.
Ez Aletta világa.
Ez Aletta világa. Ide kerül be Aletta. És hát ezekben a történelmi viharokban Alettát is ki kellett volna végezzék. Ki is végezte Alettát a saját hát élettársa, férje, egy japán katona, katonai vezető, Kojima Miki. Igen ám, de közben született 2 gyerek. A csecsemőket is kivégezték Japánban. Sőt, utána a teljes elszigetelés után még ilyen úgynevezett keresztény börtönök is voltak, hogyha véletlenül keresztény gyanús volt, ott volt a 1,5 éves csecsemő. Tehát ebben a helyzetben Kojima Miki a japán lánytól Aletta, különben gyönyörű nő, Alettától Aletta Hüblertől született két gyerekét elrejtik, valahogy úgy rejtik el, hogy a barátja rejti el, hogy ő maga, mint katonai vezető ne is tudja, hiszen akkor törvényt sírt. És megöli a feleségét, önmagán szeppukót követel, tehát öngyilkos lesz, és ott marad ebben a keresztény üldöző, keresztények írmagját is kinyíró világban két gyerek, akiknek az édesanyjuk holland, vörös szőke, vöröses szőke. Tehát nyilván a gyerekek, vagy a gyereknek a gyerekein majd valahol kiütközik a szőkehaj. És akkor attól félnek ez a ebben a különös kegyetlen világban egymással szerelembe eső Kojima, Miki és Aletta, hogy a gyerekeiket, vagy az unokáikat majd meg fogják gyilkolni, ki fogják végezni, mert hiszen csak keresztény lehet, hiszen szőke. És ez mi történik a gyerekkel, mi történik ezekkel az emberi érzésekkel, és mi történik, hogyan történhet mindez egy ilyen úgymond kihelyezett vallásháborúban, egy védekező népesség, jogos önvédelem. Hát miért hoznak ide, ha kereszténységet hoznak, akkor vallás hoznak, az legyen béke, megbékélés. Valamiféle út Isten felé, nem pedig egymás közötti rebellió. Tehát ezek nagyon élő kérdések. Ebben ez az életútja, ez a fantasztikus életútja Alettának, Aletta bárkájának. Úgyhogy hiába akartam én történelemről írni, hiába akartam én a Székely Jeruzsálemet egy ilyen, hogy is mondjam, fikciós területre a kérdésfeltevést áttenni, úgyis csak egy fantasztikus nőnek a regénye lett belőle.
Igen, hát ezek a fantasztikus nők és hát a nő alakjai nincsenek könnyű helyzetben a regényekben, mert mindig ilyen történetekbe, történelmi helyzetekbe helyezik bele, ahol valamiért meg kell harcolni.
Igen, én viszont helyben és rögtön visszafordítanám a kérdést, hogy a való életben is nem a nők vannak gyakrabban és gyakorta olyan drámák, tragédiák metszőpontjain, amiről senkivel nem beszélgethet, nem is beszélget, ezt minden nő tudja, hogy én mikről beszélek, és Aletta regényében, az Alettáról szóló regényben is ez van, hogy Uram, Istenem, én csak veled beszélhetek. Tehát ő Istennel beszélget, és a gyerekével beszélne, akit egyébként titokban meg is keresztel. Tehát én ezeket nagyon életszerű regényeknek tartom.
Az elmondottakból én el tudom mondani azt, hogy az írói hivatása is hasonlít valamilyen formában a szerelemre, hiszen a szenvedélye, ahogy kutakodik, ahogy elmélyül a témákban, ahogy ugye elhangzott az is, hogy kevésszer jár ki a házból, hiszen ugye ezeket a világokat fel kell építeni.
Én ifjúkoromban nagyon sok időm, életidőm elveszett, feleségem betegsége, mi még a Ceausescu időben illegálisan mentünk Magyarországra, feleségem kezeltetésére, stb. Tehát ott egy életet kellett felépíteni. Nagyon sok időm elment kiadó alapításra.
A Pont Kiadó.
A Pont Kiadó, az több nyelven ad közre könyveket, és utána már én akartam, és egy teljesen különálló regényvilágot akartam fölépíteni. Én erről soha nem beszéltem, mert azt mondták volna, hogy nagyképű vagyok, meg hülye fiatalkorban. De akkor, amikor az ember ebből a tervezett regényvilágból már letett az asztalra 5-6 regényt, akkor
többet is,
akkor elmondhatja azt, hogy a regények együtt valami regény halmazzá állnak össze. Ha akarja az ember, ha nem, Móricz Zsigmond regényeit, akkor is mindenki azt, hogy Móricz Zsigmond regényei. Na most már, ha így van, akkor nem mondják csak azt, hogy Szávai Géza regényei, hanem azt, hogy Szávai Géza regényekből összeálló konstrukciója, úgy, mint Balzacnak az emberi színjáték. La Comédie Humaine. Ő azt írta egész életében, és ebbe az emberi színjátékba írt vagy 100-valahány regényt. Az én regény világomnak is van egy címe, azt majd egy-két éven belül közreadom, de addig is a regények már illeszkednek bele. Hát egy teljes világot szeretnék magam után hagyni, amiknek hosszmetszete a széke Jeruzsálem. Az egy annak rendje módja szerint európai regény, és most, hogy az európai identitás kérdése hogy mértékben aktuális, és hát sokan újabb vallásháborúk rémét rajzolják a horizontra, akkor bizony a széke Jeruzsálemnek a tanúságtétele igen fontos lehet. És most már ebből a szempontból írnak róla kritikákat, meg eszéket a széke Jeruzsálemről. Tehát van egy hosszmetszet, van egy keresztmetszet, azt is sikerült megírnom, annak az a címe, annak a regénynek, egy vaskos regény, nagyon óvatosan bánnak vele, főként Magyarországon, ahol mert ugye Magyarország politikailag borzasztóan megosztott, ez a múlt évezred Marienbadban. Egy fiatal gyerek, matematikus, kisfiú, zseni, egy matematikai zseni, egy Mária Révi, így hívják, innen van, hogy Marienbad, Mária Révi. Gyermekotthonban matematikával foglalkozik, és hát 11 évesen szétnéz a világba. És azt látja, hogy a világot mindenféle, milyen erők tartják fogva. És úgy véli, hogy a legnagyobb erő a kutyákban összpontosul, és van most abban a pillanatban, ez 2009-es, és minden, amit itt írok, bár fikció, képzelt világregény, de a kulisszák órára, percre pontosan a történelem eseményei. És két kutya kormányozza a világot, keleten az egyik egy kopó, úgy hívják, hogy Putyin, nyugaton egy pitbull, azt úgy hívják, hogy Bush, és Magyarországon is két kutya feszül egymásnak, az egyik egy kuvasz, ez Gyurcsány Ferenc, és egy magyar vizsla, Orbán Viktor. A gyerek tudatában így merülnek fel ezek a dolgok. Na most, amikor itt elmondom ezt a dolgot, itt Marosvásárhelyen, mi így mosolygunk, és ilyen egy gyereknek a világa. Igen, de Magyarországon, ha ezt a történetet, csak a tartalmát így elmondom valakinek, vagy beleolvas, már egyből attól függően, hogy kormánypárti, ellenzéki, kihez tartozik,
melyik
kutyát szereti, az már vagy sértésnek veszi, és hát ennek a regénynek a felszívódása, ez a közösségi tudatba való felszívódás, ez beletelik majd legalább 30 évbe, gondolom én. Ebben is nők, fantasztikus nők szerepelnek, a leginkább a szívemhez közel álló, egy mellékszereplő, egy apáca, Mayer Jolánka néni. Az apáca gyerekkora, és apácaként ő veszi a szárnyai alá 90-valahány évesen ezt a matematikai zseni, nagyon érzékeny fiatalembert, fiút 10 évesen, és tanítja latin nyelvre, tanítja más nyelvekre, és körülbelül ugyanúgy beszélget Mayer Jolánka néni Istennel, mint ahogy végső kétségbeeséseiben beszélt, párbeszédet folytatott Istennel Japánban